Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. És lőn, hogy mikor ott voltak, Betelének az ő szülésének napjai. És szülte az ő elsőszülött fiát, és bepójálta őt, és helyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nekik helyük a vendégfogadó háznál. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kint a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlének. Mondta az angyal nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig nektek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nekünk. Elmentek azért sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látva elhirdeték, ami nekik a gyermek felől mondatott. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azon, amiket a pásztorok nekik mondtak. Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent, mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, a híradást, ami itt lehet előttünk, amit azért tudhatunk, mert te tudtunkra akartad hozni. Köszönjük, hogy olyan híradás ez, ami örömhír. A sok-sok hír mellett, amely körülvesz bennünket ebben a világban. Köszönjük, hogy ezen a karácsonyon is felhangzik a te örömhíred, hogy megszületett a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. Édesatyánk, úgy jöttünk eléd, hogy veled szeretnénk ezt az ünnepet tölteni. Hogy keressük a te személyedet, keressük a te szavadat, útmutatásodat. Keressük, hogy mi az, ami kedves te előtted. Kérünk, hogy jöjj közénk Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusért. És taníts bennünket, nevelj bennünket a hitre. Kérjük a te szent lelkedet, hogy légy jelen közöttünk, és munkálkodj mi bennünk hatalmasan. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Amikor karácsonykor újra és újra elővesszük ezeket a történeteket, amelyek le vannak írva a Bibliában, amikor ezekkel találkozunk, akkor újra és újra, évről évre mindannyiunknak azt a kérdést kell feltenni. És legyen most is előttünk ez a kérdés, hogy Isten hogyan vágyja, hogyan gondolta el, hogy mi karácsonyt ünnepeljünk. Nyilvánvaló, hogy a ma embere egyre nagyobb gondban van, hiszen mindenki más, itt ezen a házon kívül megmondja nekünk, hogy hogy kell karácsonyt ünnepelni. Elmondják nekünk, hogy a legnagyobb ünnep az, hogyha teljesen és minden pénzünket elköltve rengeteg mindent vásárolunk. Gondolom, nem kell ezt sokat elétek tárni, hiszen ebben vagyunk. Azt mondják, azt hirdeti az egyik hirdetmény, hogy akkor leszel igazán boldog, hogyha fölveszel hitelt a karácsonyra. és akkor boldog karácsonyod lesz 84 hónapig, amíg visszafizeted. Mert annyi idő. Micsoda kihatása van egy boldog karácsonynak. De Isten nem ilyen boldog karácsonyt kíván nekünk adni. Ő is vágyja, ő is akarja, hogy boldog legyen az ember. Azt mondja, hogy legyen békesség és jó akarat az embernek a földön. Ő is vágyja ezt. És akkor innentől kezdve, lássuk meg is, tegyük föl ezt a kérdést, hiszen megengedi az Isten igéje. Hogyan lehet nekünk boldog a karácsonyunk? Arról olvastunk a Szentírásban, hogy Máriáék elindulnak Betlehembe. Egy olyan úton indulnak, ahol Mária korábban már járt. Nem ismeretlen út ez számára. Na nem csak azért, mert a rokonainál bizonyára többször járt, hanem van egy emlékezetes útja, nem is olyan régen, nagyjából egy évvel korábban, amikor Gábriel megjelent nála. És Gábriel az akkori híradó, miután nem volt más hírforrási lehetőség, Gábrielt küldi el az Úr, hogy megtudhassa Mária, hogy Erzsébet, aki nagyon-nagyon idős volt, gyermeket vár. És ezzel a hírrel együtt indul el Mária, amikor már a szíve alatt hordja Jézust. Elindul rokonlátogatóba. És gondoljuk el, hogy mi minden volt a fejébe és a szívébe ezen az első alkalmon, amikor erre járt, annak nyomán, hogy találkozott Gábriellel. Benne van még bizonyára, ott van előtte nagyon-nagyon élénken, ahogyan Gábriel jött, ahogyan köszöntötte. Üdvözl légy, kegyelembe fogadott. Aztán ahogyan megtörtént a beszélgetésük, ahogyan emlékezteti őt az angyal, ne félj, Istennek semmi sem lehetetlen. És ahogyan elhangzik az ő válasza, hogy ott lehetett benne a szívébe továbbra is, legyen nekem a te beszédet szerint. És ennek a szónak a nyomán, ahogyan mindazok megtörténtek, amik megtörténtek, Mária, ahogy megy az úton, már érzi bizonyára, hogy valami új változás történt benne, már gyermeket hord. És így indult el. És aztán megszületik Erzsébetnek a gyermeke, Keresztelő János, Mária visszatér Názáretbe, és most egy újabb útra készülődnek. Egy újabb út vezet Betlehembe. Ez az út most nem rokonlátogatás. Most nem öröm és kíváncsiság az, ami hajtja Máriát. Nem is az, hogy bizonyosságot szerezzen az angyal szava felől, hogy lássa, hogy hinni tudjon. Hanem most kényszer vezeti őt. Nem csak őt, hanem Józsefet is. Augustus parancsolata. Menni kell. Nagyon-nagyon furcsának találtam azt, hogy hát nyilvánvaló, hogy egy várandós anyukánál, aki a 9. hónapban van, 1-2 héten múlik az, hogy a gyermeke megszülessen. Hát egy ilyen nagyszabású dolognál, hogy azt mondja egy császár, hogy össze kell iratni az emberek mindenikét, nem lehetett volna várni 1 hetet vagy 2-t? Nem lehetett volna figyelembe venni, hogy kérem szépen, ez életveszélyes út egy ilyen asszonynak. És azt látjuk, hogy nem. Ez egy olyan kor volt, ahol nincs pardon. Ahol azt mondta a császár, hogy menni kell, és akkor menni kellett. És lám-lám, jól tudjuk azt, hogy amikor Augustus szava kényszerít, akkor mindeközben Isten használja ezt az Augustust. Ezt a kényszerítő Augustust. Mondhatnám másként is. Ezt az istenkedő, isteni Augustust. Hiszen tudjuk róla. Tudjuk, hogy ő Istenné tette magát. És mégis, még őt is Isten felhasználja a maga terveire nézve. És amikor útnak indul József és Mária, egészen valószínű, hogy a fejükben sok minden ott kellett, hogy legyen. Józsefre hárult az a feladat, hogy felmálházza a szamarat, hogy oda készítse az útravalót, hogy legyen élelmiszer, legyen innivaló, hogy minden kényelme meg lehessen Máriának útközben. Hiszen azt tudhatjuk, hogy több napi volt a járóföld. 100 kilométernél többet kellett gyalog megtenniük. Mindenre Józsefnek kellett, hogy gondja legyen. És továbbra is föl szeretném hívni a figyelmet, valószínű nem is gondoltak másra. Talán Máriának eszébe jutott, mi lesz akkor, hogyha útközben születik meg a baba. Vajon hogyan fogunk gondoskodni róla? Vajon milyen körülmények között fog találni bennünket a szülés pillanata? Milyen könnyű nekünk olvasni, hogy pont amikor megérkeztek, hogy pont amikor már oda jutnak, hogy már legalább egy jászol van, már legalább egy istálló van, hogy mennyi-mennyi út vezet odáig, amíg idáig eljutunk. Isten gondoskodása ott van mindenbe. Lehetett volna aggódni, nem olvasunk erről. Minden oka meg lett volna Józsefnek, minden oka meg lett volna Máriának. Erről nem olvasunk. És mégis szeretném hinni, hogy Máriában volt még egy gondolat, hogy beteljesedik az írás. Hogy beteljesedik, amit mondott Gábriel, hogy most jött el az ideje. Így olvastuk, hogy amikor Betlehembe érnek, akkor jön el az óra, akkor jön el a pillanat, amikor meg kell, hogy szülessen Jézus. Előzőleg azt mondta, hogy azokban a napokban, amikor Augustus császár uralkodott. Úgy sűrűsödnek ezek a kifejezések, hogy megnevezi Isten a napokat. Azokban a napokban, abban a pillanatban. Kiemelt idő ez. És miközben arról van szó, hogy Gábriel szava beteljesül, mindeközben beteljesül egy jóval korábbi szó, egy profécia. Sőt, mondhatnánk, nem is egy. Nagyságrendileg 700 évvel korábban hangzott el Mikiásnak az a szava, hogy bár kicsiny vagy, te Efratának Betleheme a Júda ezrei között, belőled származik, aki uralkodó Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Gondoljuk el, 700 évnél korábban. Nem nehéz elgondolni. 700 évvel korábban. Akkor tudjuk talán viszonyítani, hogyha eszünkbe jut, hogy ez számunkra azt jelenti, mint hogyha mondjuk az utolsó Árpád-házi király korába elhangzott volna egy szó. A mi korunkra nézve. Mondjuk erre a napra nézve. Erre a pillanatra nézve. Az utolsó Árpád-házi király idején 700 év. Mennyi ember, mennyi korszak, mennyi mozgalmasság, mennyi változás. Fel se tudjuk fogni. Hány és hány nemzedék és generáció, hány és hány uralkodó, el se tudjuk képzelni. 700 év elteltével Isten beteljesíti a szavát. És mi ez a Betlehem? Hát ez egy kicsik, egy kis, nem is tudom mi, még falucskának sem mondható. A kutatók azt mondják róla, hogy nagyságrendileg körülbelül 0,24 négyzetkilométeres kis helyiség volt. Ez annyit jelent, hogy 300 méternyi sem volt a hossza és a széle. Majdnem azt lehet mondani, hogy a körtér és a köztünk lévő távolság körülbelül akkora, mint ez a falucska volt. Alig laknak benne páran. 500-an, 600-an. Kicsikek is aprócska. És Isten mégis kiemeli a sok-sok ezer város közül. Gondoljuk el, nem tudok ilyen falut mondani ma Magyarországon, bizonyára lehetne. De ez a profécia arról szól, hogy nagyobb lesz annak a falunak a dicsősége, mint mondjuk Budapesté. Hogy többen fognak róla megemlékezni, szerte a világon. Többen fogják ismerni. 700 évvel korábban elmondja az Isten, hogy majd ilyen lesz ez a Betlehem. És ez a kicsi-kicsi kis falucska megláthatja Jézusnak a megszületését. És amit üzenetként mindezekből hoztam közétek, az az, hogy Isten igéje megáll. Áll éveken keresztül, évszázadokon keresztül, mozdíthatatlanul. Áll mindenféle korokon, birodalmokon túl. a generációkon túl. Áll, amit az Isten kimondott, megáll. Az igaz, az beteljesül. Az Isten ígérete megváltoztathatatlan. És amikor ezt megértettem, akkor az volt számomra a kérdés, hogy de mi adja Isten igéjének ezt a stabilitását? Hogyan lehetséges, hogy elhangzik egy ígéret, és az egész föld felboldulhat, megváltozhat, egészen mássá lehet, és még mindig igaz az Isten igéje, még mindig áll, még mindig lehet hozzá igazodni, lehet rá számítani. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen stabil, ilyen megbízható? Honnan van a forrása? És először azt gondoltam, hogy hát hiszen az az Úr mondta ki, aki örökkévaló. Ő maga sem változik. Hogyan változhatna a szava? És aztán Isten tovább vezetett. Mert az, hogy áll az igéje, az azt jelenti, hogy soha nem veszíti érvényét. Hogy soha el nem fogy. Hogy soha nem dől össze, nem megy tönkre. Hogy soha nem lehet úgy neki menni, hogy elesne. Hogy mint a harcban, hogy meg lehetne valakit ölni. Ez nem történhetik meg az Isten igéjével. És amikor ezeket forgattam a szívembe, akkor egyszer csak beugrott, hogy de hiszen ugyan ezt mondja az írás a szeretetről, az Isten szeretetéről. Hogy az ilyen változatlan, az ilyen mozdíthatatlan, az ilyen örökre szóló, hogy nincsen idő, ami megváltoztathatná. A szeretet soha el nem fogy. Nem a miénkről beszél az ige, az Isten szeretetéről. A szeretet soha el nem fogy. Soha nem veszíti érvényét, nem jár le a szavatossága. És ha az a kérdés, hogy hogy van az, hogy a proféciák beteljesednek Jézusban? Hogy van az, hogy Isten átível évszázadokat, évezredeket? Hogy van az, hogy megmarad az ige érvényessége? Akkor az innen táplálkozik, mert Isten szeretete nem változott. Nem változik meg a szeretete. Hogy jobban értsük. Amikor elhangzik ez a profécia, hogy Betlehembe kell megszületnie a megtartónak, az Úr Krisztusnak, ez a mi üdvösségünk záloga. Másként mondom. Ez arról szól, hogy Isten fel akarja venni a kapcsolatot az emberrel. Mit jelent a szeretete? Nem csak Jézus születése előtt évszázadokkal, hanem ma is. Nem mondott le valamiről az Úr. Arról, hogy felvegye a kapcsolatot veled és velem. Erről a szeretetről nem mond le. Ez soha el nem romlik. Így mondja ő maga, hogy az üdvösségünk felől változatlan az akarata. Nem akarja az Isten a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ettől nincs eltérés, és ehhez mindvégig, amíg csak világ a világ, ragaszkodni fog az Úr. Ragaszkodik a mi életünkbe is, amíg csak élünk, minden napon, minden karácsonyban, minden ünnepen, de minden napon is ragaszkodik hozzá, ahhoz, hogy részesedhessünk a szeretetébe. Erről nem mond le az Isten. Ne is kívánja senki se, hogy tegye félre ezt a szándékát, hogy fölvegye a kapcsolatot velünk. Évszázadokon át átívelt Jézus születésénél ez a szeretet. És most, amikor mi itt vagyunk, nekünk már a kereszt is beszél, mi már arról is tudunk. Úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta az ő egyszülött fiát, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy szerette Isten a világot. Nekünk már a kereszt is az ő szeretetét hirdeti. Ebben sincsen változás. Isten szeretete nem fog változni, semmiképpen sem. És amikor olvassuk ezt a történetet, azt látjuk, hogy tele van emberi gyarlósággal. Tele van emberi dolgokkal. Az előbb említettem, hogy itt van ez a császár. Ő az első, aki istenné teszi magát, és isteni módon kíván cselekedni. Azt olvasjuk, ez az első eset, amikor ilyen összeírás történik. Ezt követően ez menetrendszerű lesz, 14 évente megesik. És az is menetrendszerű lesz, hogy 14 évente oda kell menni abba a városba, ahol az emberek születtek. De mégiscsak arról van szó, hogy Augustus itt istenkedik. Mert arra kíváncsi, hogy hány ember felett úr, hogy mennyi adópénzre tehet szert, hogy hány szolgája van. Arra kíváncsi, hogy hány embere van, hogyha hadakozni kell, hány embere van, hogyha éppen felkelők ellen kell hadsereget kiállítani. Olyan emberi ez a mozzanat. Aztán emberi az a pillanat, ahogyan látjuk, hogy ott van egy várandós asszony, valószínű vajúdó is lassan, és nem jut neki hely. Hát persze, hiszen sokan voltak. Valószínű nem volt nagyon berendezkedve erre, abba az időben még Betlehem. Hát persze. Na de mégiscsak megtörténhetett volna az, hogy valaki a vendégfogadóba hallva azt, hogy mi van kint, felajánlja, jöjjetek ide, majd én kimegyek a szalmába, majd én kimegyek az istálóba. Hogy mennyire emberi ez a mozzanat is, hogy nincs senki, aki felvállalná a kényelmetlenséget ezért a családért. És ezt nem elítélőleg mondom, csak egyszerűen tényszerű. Hogy lehet az, hogy oly sok emberi és hétköznapi körülmény között Isten mégis ünnepel és ünneppé teszi ezt a pillanatot, amikor Jézus megszületik. Ott vannak a pásztorok. Ők is a maguk hétköznapi emberi dolgait végzik. És amikor arról van szó, hogy hogyan lesz ünnepé ez a nap, hát először azt látjuk, hogy úgy, hogy hír jön Gábrielen keresztül. Angyali hír, Isten üzenete. Nem tudom, magunk elé tudjuk-e képzelni a betlehemi pusztát. Valószínű nem sok zaj volt ott. Már elnyugodott a nyáj, éjszaka van. Talán ott vannak még a tábortűz körül a pásztorok. És ezért még meglepőbb, amikor hirtelen hatalmas, egészen szemet kápráztató fényesség veszi őket körül. Hát nem csoda, hogy megijednek. Mitől van az, hogy ilyen nagy tisztességet kapnak ezek az egyszerű emberek? Mitől van az, hogy a legnagyobb angyal küldetik hozzájuk, a legelső, Gábriel? Talán azért, mert ők lennének nagyok. Tudjuk, hogy nem így van. Talán jobban értjük azt, hogyha kicsit közelebb hozza az a kép, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha felhívna bennünket egészen személyesen a köztársasági elnök. Mit szólnánk hozzá? És nem gépi hang lenne, hanem valóban ő lenne a vonal túlfelén. Valóban bennünket keresne, név szerint. Igen, velem akar beszélni. Hát nem meglepődnénk mi is. Aztán, hogyha az ember kicsit érzékeli azt, hogy milyen különbség van köztünk, talán nincs itt rokona az illetőnek, akkor egész egyszerűen azt is el tudja mondani, hogy megilletődnék. Hogy zavarba is esnénk talán. Valahogy olyan furcsa lenne. Na hát, itt még inkább érzékelhető az, hogy ezek az angyalok Isten dicsőségét hordozták. Nem csak megilletődtek a pásztorok ettől a jelenettől, hanem nagyon-nagyon meg is ijedtek. Miért van az, hogy Isten a legnagyobb angyalát küldi el? Nem a pásztorok miatt van ez, hanem a hír miatt. Nem a cél személy miatt van a méltósága az angyalnak, hanem a küldő és a küldemény miatt. Mert a küldő maga az Isten, és az Isten ezzel a hírrel nem a mennyei portást küldte el, hanem a legnagyobb méltóságú angyalt, Gábrielt. Hogyan lesz a sok-sok hétköznapi, az augusztusi istenkedésből, az emberek kényelméből, a sok-sok kellemetlenségből. Hogyan lesz mégis ünnep? Egész egyszerűen úgy, hogy Isten megjelenik. És akkor egy pillanatra nézzünk a magunk életére nézve. Vajon várhatjuk-e azt, hogy ha csendesen kimegyünk a villamosok közé, és mondjuk jó este lesz, akkor majd nagy fényesség vesz minket körül. Valószínű, hogy ennek kicsi az esélye. Hogyan lehet mégiscsak így ünnepé, mint az első ünnep volt? És akkor egy picit mondjuk el a mi hétköznapjainkat is. Lehetséges az áremelkedések között. Lehetséges az élet gondjai megélhetések között. Lehetséges-e a családi gondok között, hogy ünnep legyen? Lehetséges-e, hogy a hétköznapban ott legyen egyszer csak az Isten? Mert amikor karácsonyról van szó, akkor pont erről szól a karácsony, hogy ez a gyermek bár ekkor született, de innentől kezdve az ő élete oly meghatározó, hogy kiforgatja ezt a földet az addigi történelméből. Hogy nincs többé más. Gondoljuk végig, magunk a történelmet úgy határozzuk meg, Krisztus előtt és Krisztus után. Minden hozzá van szabva. Hogy lehetséges-e, hogy a mi életünkre nézve is így kihasson. Ezek a pásztor emberek, amikor ezeket a híreket hallották, először féltek, aztán úgy voltak vele, na jó, akkor menjünk el, és lássuk meg. És így aztán elindulnak Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiről mi magunk tudjuk, hogy tökéletes ember és tökéletes Isten. Csak hogy értsük a szót, amikor Mária ránézett, úgy, ahogy egy szülő ránéz a gyermekére, látja a gyermekben önnön vonásait. Amikor Mária ránézett Jézusra, azt mondta, az enyém. Belőlem van az enyém. De amikor Isten ránézett Jézusra, az Atya, ő ugyanezt mondta. Az enyém. Olyan, mint én. Az én vonásaim vannak rajta. És amikor a pásztorok elmennek, akkor ezt a Jézust találják meg, akiben az Isten önmagát látja, és akiben mi magunk is magunkat látjuk. És másként is fogalmazhatunk, akiben az Isten minket lát, és akiben mi meglátjuk az Istent. Ez történik, elmennek a pásztorok, és amit ott látnak, az arra indítja őket, ahogyan mondja a Szentírás, hogy amikor elindulnak hazafele, dicsőítették és dicsérték az Istent. Mert ebben a Jézusban ők meglátták az Istent. És mi már tudhatjuk, hogy ebben a Jézusban, aki majd önmagát áldozza, erről szól az úrvacsora. Isten bennünket rajta keresztül néz, benne lát. Hogyan lehetséges hát, hogy a sok-sok hétköznapi dolog között ünnepé legyen az ünnep? Hát úgy, hogy ezek a pásztorok a hitük szerint cselekedtek. Boldog, aki hisz. Ugyanebben a történetben Máriánál hangzik el az. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Minden ünnepünk azon múlik, hogy a hitünk ott van-e benne. Hogy a hitünk találkozik-e Jézussal, aki bár emberként ért közöttünk, de mégiscsak Isten fia volt. Kivétel nélkül mindannyian boldog karácsonyt kívánunk egymásnak, s vágyunk magunknak is. Ezen az első karácsonyon Isten angyala így jelent meg, íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Mai szavakkal boldog karácsonyt. Hogy hangzik az angyali üzenet második fele? Boldog karácsonyt, mert született nektek a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. karácsony nekünk kapcsolódik az ajándékozáshoz. És amikor az ember egy ajándékkal készül, ha jó alapos a készülése, akkor bizony komoly előkészületet igényel. Nyilván az elmúlt hetekre, hogyha visszagondoltuk, akkor talán ti magatok is egyetértetek velem, hogy ahhoz, hogy örömet tudjak szerezni a másiknak, ahhoz odafigyelnem kell a másikra. Szükséges, hogy valami módon kiderítsem a szükségét. Hogy valami módon talán egy elejtett szó, egy elejtett félmondat segít. Hogy valami módon kiderüljön az, hogy mi az, aminek örülni tudna. Aztán benne van az is, hogy olyan jó, hogyha ismerhetem a másik lelkét. Ha tudhatom, hogy mit szeret. Hogy mi az, ami igazán örömteli számára. És ehhez hozzátartozik, hogy létezhetetlen, hogy úgy szerezzek örömet a másiknak, hogy azt mondjuk beárnyékozza valamiféle érdek, vagy álnokság, vagy hátsó szándék. Abból nem lesz öröm. Abból nem lesz igazi ajándék. És amikor az ember olyan ajándékot kap, ami valóban örömteli számára, akkor jól tudjuk, hogy az az első jele, hogy felcsillan a szem. Mert megmelegedett a lélek belül. Mert valami simogatást kapott azáltal az ajándék által. Mert nem is az ajándéka fontos, hanem a lélek találkozott a lélekkel. És valahányszor ez megtörténik, ha valaki ezt átéli, tudja, hogy olyan hála és viszont szeretet ébred, ami összeköti a lelkeket egymással. Miért mondtam ezt el? Mert Isten, amikor azt mondta, hogy boldog karácsonyt, azt mondta, adok neked egy ajándékot, az Úr Krisztust. És hát Istenről azt tudjuk, hogy azért ismer bennünket. És olyan jó volna, hogyha ezen a karácsonyon egy picit végig gondolnánk azt, hogy ő az a valaki, aki értelm a félszavainkból, aki ott van az elejtett mondatainknál. Ő az a valaki, aki odafigyel ám arra, hogy mire van szükségünk. Őnála nincs ilyen, hogy holmi hátsó szándéka lenne, holmi álnokság férkőzhetne hozzá, hanem, és bár lenne így, hogy látnánk őt ezen a karácsonyon, olyan ajándékot ad annak, akit ő szeret, amitől megmelegszik a lélek, amitől találkozik lélek és lélek. Nagyon-nagyon sokat rágódtam azon, hogy ez az öröm hír, ha fölhangzik, hiszen fölolvasom a Bibliából. Vajon lesz-e olyan szó számotokra, hogy megmelegszik tőle a lelketek? Hogy egyszerűen elkezd csillogni a szem, és mosoljuk ki az arcotokra. Igen, tudom, született nekem az Úr Krisztus a Dávid városában. Igen, tudom. Hogy vajon örömhíre az örömhír? Vajon az hiányzik csak, hogy angyalok mondják? Azt kívánjuk, hogy angyalok milliói megjelenjenek? És hirdessék el nekünk, hogy dicsőség a magasságban az Istennek? És békesség a földön, és jó akarat az embereknek? Ez hiányzik, hogy ne én mondjam, hanem angyalok sokasága? Nyilván nem ez. Nem ez. Jézus halála óta tudjuk, hogy van egy gond, az ember szív bűnös, és az ő megszületése, ez a kulcsszó, megtartó, az ő megszületése arról szól, hogy a mi megtartásunkra úgy született, hogy meg is halljon értünk. Hogyan lesz örömhír az örömhír? Csak úgy, hogyha a bűneinket oda tesszük elé. Mert az, hogy nekünk Isten ajándékot adott, hadd mondjak egy furcsaságot. A Szentírás így fogalmaz, ha nekünk számunkra örömmé akarta tenni Isten azt, hogy megszületett nekünk Jézus, van egy öröm, amit mi magunk adhatunk az Istennek. Szerezhetünk neki. Így mondja a Szentírás. Nagy-nagy öröm van a mennyben. minden bűnös megtérésén. Hogyan lesz örömhíré, hogy megszületett? Hogyan lesz boldog a karácsony? Hát így. Hát így. Ha a bűneinket odavisszük elé. Aztán mond még ilyet a Szentírás, hogy lehet ennél tovább lépni. Lehet nekünk is ajándékot adni az Úrnak. Lehet ajándékunk a nevéről vallást tévő ajak. Lehet ajándékunk az, hogy engesztelő szót szólunk annak, akire mondjuk korábban haragudtunk. Lehet ajándékunk az, hogy több megértéssel, odafigyeléssel vagyunk. Bár ez nyilván azt jelenti, hogy elhagyjuk a kis szálló helyünket, és mi magunk megyünk ki az istállóba. Legyen hely Jézusnak. Ez bizony kellemetlenséggel jár, odafigyelni, megértéssel menni. És lehet ajándékunk az is, hogy meglátogatunk olyat, aki egyedül van, akiről tudjuk. És hadd mondjak még egyet. A magyar emberek újabban ritkán gyakorolják magukat, mert elnevelték őket. De ajándékunk ám az is, amikor a család köré ül a Bibliának. Amikor otthon kinyitszatik a Biblia. És olvasnak belőle. És felhangzik az imádság, vagy az ének. Régen ebben mind gyakorolták magukat az őseink. Volt is növekedés ennek az országnak. Ideje volna megtérni. Hogyan lehet hát ünnepünk? Halljuk meg Istennek szavát. Ne féljetek. Nagy örömet hirdetek nektek. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Gyertek, imádkozzunk. Édesatyám, azt gondoltam, hogy a szikla erős, mozdíthatatlan. És aztán megmutattad, hogy van olyan, hogy földrengés, és semmivé lesznek a sziklák. Aztán azt gondoltam, hogy vannak hatalmas épületek, amelyek mozdíthatatlanok. Kövek, amiket emberek egymásra tettek. És kiderült, hogy azt is az idő is le tudja szedni, szét tudja rombolni. És az ember, amikor hegyekre gondol, vagy valamire, amit keresünk, hogy mozdíthatatlan volna, talán a tenger, mind-mind kiderül, hogy egyetlen szavadra elmozdul a helyéről. És azt mondtad, ég és föld elmúlnak, de a te beszéded el nem múlik. Légy áldott azért, hogy aki a lelkét, az életét, a hétköznapjait hozzáköti a te beszédedhez, a te személyedhez, azaz örökhöz, a mozdíthatatlanhoz köti. És Urunk, köszönjük azt, hogy a mozdíthatatlanság az a te szeretetedből fakad. Légy áldott, hogy változhatatlan a te szereteted az ember felé, hogy vágysz a közösségre. És köszönjük, hogy ezt készítetted el most is. Ez készült el az Úrvacsorában. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj mi bennünk. Hadd lehessünk olyan Máriáid, akik a szívükbe rejtik a te beszédedet, hogy forgassák azt, hogy megérthessék. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, az előbb már kikeresett 323. dicséretből énekeljük az első, a második és hatodik verset. Tehát a 323. énekünknek, dicséretünknek az első, a második és az utolsó versét énekeljük. Így kezdődik a 323. dicséretünk első verse. Dicsőség a magas mennyekben Istennek. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Áldás békesség, Isten velünk.